Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Egy kicsit mindig ezeken a nyári vasárnapokon különösen simogatja a szívemet, amikor legalább ennyien vagyunk. Bár nekem ezek a nyári vasárnapok elég nagy próbatételek, mert az ember látja, amit lát, az ember tapasztalja azt, ami van, és mintha még mindig nem indulnánk el vissza az Istenhez. Minden esetre jó, hogy ma legalább ennyien vagyunk, mert két nagyon fontos emberért imádkozunk. Az egyik kedves Bernadett doktornő, aki nekem nagyon nagy jótevőm, hosszú-hosszú idő óta, egyébként ő szokott szurkálni, és már tűvel. És mindig nagyon kedves, mert én félek a tűszúrástól. És ő mindig olyan kedvesen fölkészül, hogy óvatosan szurkáljon. Isten éltesse őt. Holnap után lesz ugyancsak a ünnepe, de azért mi már ma imádkozunk. És hát van, akinek meg ma van a születésnapja, Gellér testvérnek van a születésnapja ma, tehát most osztoznunk kell az imádságon. Dodónak tegnap volt. Hát akkor, hát ha egy kicsit ilyen véleménykutatást kezdenénk, akkor kiderülnám, hogy minden alkalommal elég sok-sok imádságos programunk összejönne. Tehát akkor elsősorban doktornőért imádkozunk, másodszorban Gellértért és Dodóért. Nagyon, nagyon örülünk, hogy az imádságban is egymással összetartozhatunk. Nagy ajándék ez. Újra föl kellene ezt is fedezni, hogy milyen fontos szálak ezek, milyen fontosak ezek a kötelékek, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten előtt gondolunk egymásra. Mert sok mindenért gondolhatunk egymásra, hálálkodhatunk is, meg rosszak is eszünkbe juthatnak, de amikor imádkozunk egymásért, akkor ez azt jelenti, hogy Isten közelében vagyunk együtt. Hallatlan perspektíva. Tartsunk bűnbánatot!
Thank you.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tópartján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, és mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte. Halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erő elment vele, nagy tömeg kísérte és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá. Mindenét rájuk költötte, de hasztalan. Egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátorról megérintette ruháját, így gondolkodott magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azon mód megszűnt a vérfolyása, érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle, megfordult a tömegben, és megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai ezt válaszolták, látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezett, ki érintett meg, de mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett, mert hisz tudta, hogy mi történt vele. Odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá. Leányom, hited meggyógyított téged, menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának a házából, és közölték, meghalt a lányod, miért fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját, ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott, bement és így szólt hozzájuk, mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól, de ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Aztán szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi.
Amen.
Kedves testvérek, ebben a mai evangéliumban életünk két legfájóbb kérdésköre bomlik ki előttünk. Az egyik az ember betegsége, a másik meg az ember halála. Persze azt is tudjuk, hogy a betegségben a halál közeledik felénk. És ezért is olyan fontos nekünk a gyógyító szolgálat, mert talán a betegségnél is jobban félünk a haláltól. Azt hallottuk, hogy Jézus valakit meggyógyított, valakit életre támasztott, és közben, mintha semmi se változott volna a világban, épp úgy vannak betegek, akiket meggyógyítani sem lehet. Aztán halnak meg az emberek, és mindenki meghal. Aki megszületett, az meg fog halni. Hát hogy is van ez? Akkor különösképpen, ha Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen. Jézus azt mondja, azért jött, hogy az ember egy élhető világban éljen. Életet akar adni Jézus a világnak. Egyébként mindig aktuális ez a kérdés, pont a betegség és a halál miatt, de néha különösképpen is középpontba kerülnek ezek a problémák. Változott valami Jézus eljövetele óta ebben a kérdésben, vagy nem? Testvérek, egészen nyilvánvaló az, hogy jobban kell igazodnunk az írás tanításához, és jobban kell odafigyelni Jézus tanítására, mint ahogy általában tesszük. És helyesen kell érteni, mit jelent az, hogy Jézus a betegséget hogyan értelmezi, és a halált hogyan értelmezi. Ugye mi azt szeretnénk, hogy minden beteget gyógyítson meg. Mi valójában azt szeretnénk, hogy ne kelljen meghalni. Viszont egy kérdéssel szembe kell néznünk, az élet véges. A véges élethez pedig hozzátartozik az, hogy egyszer vége lesz. Hát pontosan ezt fejezi ki maga a fogalom, maga a szó is. Jézus nem azt mondta, hogy megszűnik az ember testi halála. Ez a mai történet is arról szól, hogy átértékeli Jézus ezeket a fogalmakat. Másképpen gondolkodik a betegségről, mint ahogy mi. És másképpen értelmezi a testi halálunkat, mint mi. Mert Jézus ugye azt mondotta, hogy ez a kislány alszik, nem halt meg, alszik. És ez nyilvánvaló azt jelenti, hogy az ember életében más a testi halál, mint ahogy mi arra gondolunk. Én erről éppen nem is olyan túl régen egy rövidke eszmefuttatást tartottam, és arról szóltam, hogy a halál a lélek birodalma. Az, amit mi halálnak mondunk, az nem más, mint a test agóniája. Jézus nem ezzel a kérdéssel foglalkozik. Egyszerűen azért nem, mert valami olyat szeretnénk tőle várni mi emberek, ami lehetetlen. A mi emberi életünk beletartozik a természet nagy rendjében. Hát gondoljunk csak arra, itt vannak ezek a gyönyörű szép virágok, ezeket pár héttel ezelőtt nem is láttuk, aztán előjöttek, kinyíltak, aztán elhervadnak. A természet világában ez a rend, és mi emberek is beletartozunk ebbe. Nem véletlen az sem, azt a Szentírás magyarázók nagyon fontos üzenetnek tartják, hogy Jézus azért is halt meg, hogy eloszlasson nagyon sok olyan emberi gondolatot, amely gondolatainkkal valamiképpen a testi halált szeretnénk kiiktatni. Testvérek, a kérdés nem erről szól. Jézus, amikor az életünkről tanít bennünket, és a világról tanít bennünket, akkor igen, ezt a nagyon fájó kérdést, a betegséget, meg a halált egészen sajátosan értelmezi. Mondom, hogy hogyan. Ugye itt van ez az asszony, aki beteg. Nem lehet kiiktatni a betegséget az életünkből. Hozzátartozik. Most ne azzal foglalkozzunk, hogy miért. Annyi minden oka lehet a betegségnek. Ugye halljuk a televízióban, hogy jaj, emberek, hozzá ne nyúljatok azokhoz az eldobált szemetekhez, amiket ezek a menekültek elhaigálnak, mert ki tudja, hogy milyen fertőzések jöhetnek azokkal ide. Aztán mi magunk is, mennyire okai lehetünk különböző betegségeknek, a magunk betegségének is, meg egymás bajának is. Oly sokszor elgondolkodom ezen, amikor a kórház folyosóin járok, kelek, annyiszor jut eszembe, hogy mi emberek mennyire okai vagyunk a betegségünk legtöbbjének. Mi magunk. És ugyanakkor azt szeretnénk, hogy ne legyen betegség. De arra már, mintha nem akarnánk figyelni, hogy nekünk is valamit kell tenni azért, hogy kevesebb legyen ebből a betegségből. De mindenkit utolér, mert elhasználódunk. De Jézus mit mond ezzel kapcsolatosan? Azt a lehetőséget mondja a betegséggel kapcsolatosan Jézus, ami itt történt, hogy közelengedi magához a beteg embert. És Jézus igenis így alakítja át a betegség fogalmát, hogy nekünk egy lehetőségünk van közelébe menni a betegnek. És a közelségünk az, amire valójában annak a beteg embernek szüksége van mindenek előtt. Hogy mennyire jelent ez gyógyulást. Jézus közelsége olyan volt, hogy teljesen meggyógyul egy ember. De ez nem jelenti azt, hogy többé nem lesz beteg. Úgyhogy különösen kedves Gellért ma, amikor a te születésed napod van, akkor éppen ezt kérjük a jó Istentől a te számodra, hogy menj mindig a betegekhez nagyon közel. Ő egyébként a legnehezebb osztályon dolgozik, ahol a legsúlyosabb betegek vannak, és nagy-nagy odaadással, nekem ez nagyon nagy ajándék, hogy láthatom ezt, hogy milyen elkötelezetten és odaadóan vállalja ezt a szolgálatot, és olyan betegek mellett, ahol szinte már a remény is csak alig látható szálon függ. És a másik, a halál értelmezése. Jézus a második halálról beszél. És mi a második halál? A Biblia világos és egyértelmű választ ad, az, amikor az Istentől elszakad az ember. Ez az, ami igazából az ember halála. Egyszerűen azért, mert a mi emberi életünk úgy függ az Istentől, mint ahogy Jürgensen pókocskája, hálója függ azon az egyetlen szálon. És azt az egyetlen szálat, hiszen a Jürgensen pókjának ez a tragédiája, egy bosszus reggelen fölnézés, minek itt ez a szál? Mit zavar engem? Oda megy és elharapja, és rádől az egész pókháló. És meghal. Agyon nyomja a pókhálója. A második halál pontosan ezt jelenti, az ember elszakítja az életét az Istentől, és rádől a világa. Nem csupán arról van szó, hogy egyedül marad az ember, hanem meghal a romok alatt. Ez a második halál, és úgy tűnik, hogy a civilizált világnak a tragédiája éppen ez. Nem a távol-keletre kell gondolnunk, egészen más a buddhistáknak, sintoistáknak az életértelmezése és a különböző folyamatoknak a meglátása, átlátása. A civilizált világról van szó, arról a világról, amely a kereszténységből nőtt ki. Erről olyan keveset beszélnek ezek a mai okosok, akik azt hiszik, hogy istenekké lettek a maguk evilági és liberális gondolkodásával, hogy ugye az ember Isten nélkül sokkal, de sokkal szabadabban élhet. Az biztos egyébként. Csak bele fog halni. És nem mindegy ám az, hogy az ember mibe hal bele. Megöl bennünket ez az Isten távolság. Mert elveszítjük a fogódzópontot, Európa tragédiája, kitépte a gyökereket. És néha nevetségesünk azon, hogy európai értékrend. Hol van európai értékrend, amit Brüsszel meghatároz? Nincs. Lemondtak az Istenről, lemondtak a kereszténységről, a vallást üldözik szinte. Hol vannak itt értékek? És hol van itt élhető világ? Mert Jézus ezért jött. És akkor, amikor azt mondja a feltámadás, akkor ez ezt jelenti, hogy az életünk horizontját az Isten felé feszítjük ki. Ez az egyetlen perspektívánk. Hogy a halál nem azt jelenti, hogy eltűnünk, hanem azt jelenti, hogy erről beszéltem nem olyan túl régen az egyik vasárnapon, hogy az Isten végtelen szeretetébe beavatódik az ember. Belekerülünk ebbe a szeretetbe, és Isten hordoz bennünket is, az örök élet pontosan ezt jelenti, ezt a perspektívát, az Isten szeretetét, amely soha nem fogy el. És ezért érthető, hogy az ember elpityeredik akkor, amikor a... És nem baj, kedves doktornő, szabad sírni. Csak a gőgösök nem tudnak sírni. És az ember persze, hogy szenved akkor, amikor elveszít valakit. No de a krisztusi értelmezés ezt jelenti, hogy Isten szeretet körébe tartozunk. És ez nem a halálunk utáni világ, hanem ez pontosan ezt jelenti, hogy az ember a második halálból föltámadt. A második halál az Isten távolság. Vagyis, ha visszatalálunk az Istenhez, akkor élünk. Mert az Isten így gondolta el az életünket, hogy a szeretetébe beletartozunk, és mert az Isten szeretete örök, ebbe valamiképpen beletartozik mindvégig az ember, és ezt a halál sem tudja megszüntetni. Egyébként oly sokat beszélünk a szeretetről, egyszer most legalább gondoljunk arra, hogy az ember életének az értelme a szeretet. Ez nem úgy van, hogy élünk azt, hogy mellesleg szeretgetünk is. Ez nem úgy van, hogy van egy életünk, aztán hát ha akkor vannak jó emberek, akik szeretnek, és vannak rossz emberek, akik nem szeretnek. Nem ilyen kérdés ez. Vagy szeretünk, vagy nem élünk. Erről van szó. Egyébként a szeretet rendje és az életünk rendje egybevág. Gondoljunk csak arra, hogy szeretetből születünk. Gondoljunk arra, hogy megszületik egy ember, és mennyi gondoskodás kell, hogy körülvegye, hogy életben maradjon, hogy fölcseperedjen. Aztán felnő az ember, és emberi kapcsolatokat hoz létre, és ezekben az emberi kapcsolatokban él. Ez a szeretet, És az ember, amikor szeret, ez ezt jelenti, hogy gondoskodik, nem magára gondol, a másikra gondol, akivel összetartozik. Az élet rendje, a szeretet rendje. Ez nem azt jelenti csupán, hát ha éppen úgy jön ki, akkor szeretek, ha nem, akkor nem szeretek. Hát ilyen nincs. Tehát sokkal, de sokkal többről van szó, mint úgy általában gondoljuk. Amikor azt mondják, hogy igen, az élet értelme, célja, feladata a szeretet. Csak így lehet élni. És ezért van az, hogy ha ez megvalósul, akkor az emberek boldogok. Ha ez a szeretet megszületik emberek között, akkor az emberek azt mondják, hogy soha el nem múljon. Ez legyen örök. És amikor az emberek szeretnek, akkor arra gondolnak, hogy akit szeretek, az örökké legyen. Maradjon meg. Maradjon meg ez az összetartozás. És amikor ez a szeretet megkérdőjeleződik, amikor ez a szeretet fogy, vagy amikor az emberet fölmondja, hát ez a legnagyobb tragédia. Az ember ebbe hal bele. Amikor megszűnik az, ami az életet jelenti. Nem az, hogy kevés a pénze. Nem az, hogy nehéz a munkája. Ugyan? Nem az, hogy milyenek a körülményei. Ez mind lehet fontos, legyen is. De nem ez a döntő, hanem hogy gondoskodunk egymásról, ahogy összetartozunk egymással. Ez az élet. És ha ez megszűnik, akkor a halál. Hát ezért mondják azt a nagyon érdekes a filozófusok, hogy a halál kultúráját hozta létre az ember. Igen, ez a halál kultúrája. Elszakítottuk az Istentől az életünket, aztán egyszer csak rádöbbenünk arra, hogy nem tudjuk szeretni egymást, mert nincs bennünk a gondoskodáshoz az erő, az önzetlenség, az áldozatkészség, ez a szeretet lényege. Ha megvan, akkor az ember boldog, ha nincs meg, akkor nincs értelme az életnek. Azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon ezekkel a kérdésekkel kell szembesülni, és akkor rádöbbenünk arra, hogy a betegségek feladatot jelentenek nekünk, közel, akkor kell legközelebb mennünk egymáshoz. Amikor egészségesek vagyunk, nagyjából bizonyos értelemben egymás nélkül is tudunk élni, idézőjelben mondtam a nélkült. De amikor betegek vagyunk, akkor ez jelenti az életet, ez a közelség. És az élet kultúrája pedig ezt jelenti, hogy Istenhez tartozunk, aki a szeretet kultúráját teremtette meg, és ha Istenhez tartozunk, akkor egymáshoz tartozunk szeretetben, egymás iránti nagy lelkűségben, gondoskodásban, önzetlenségben. És ez az élet, ezt az életet hozta el Jézus, és ez az, ami a halál fölé emel bennünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, éltessen minket ez az áldozat, amelyet bemutattunk, és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, jövő vasárnap Péter fillér gyűjtés lesz. Ez az a pénz, amit a világ minden katolikus templomában gyűjtenek ezen a vasárnapon, és ezt elküldjük a Szentatyának, és ezzel ő rendelkezik. Nyugodtak lehetünk, hogy jó helyre fogja tenni. Tehát jövő vasárnap lesz a Péter fillér. Egy tegnap esti élményemről egy-két szót szeretnék szólni. Tegnap voltam első bálozó, életemben nem voltam ilyenen, jövőre sem leszek többet, azt hiszem. Addig voltam ott, amíg az étkezés előtti imádságot elmondtam, aztán magukra hagytam őket, hiszen az volt, hogy majd éjfélkor kezdenek táncolni, meg egyebeket. Szóval elég gyorsan sikerült elrohanni onnan, és aztán, amivel találkoztam, az meglepő volt. Egyáltalán alig értem haza, mert szinte minden utcát lezártak, nem tudom mi volt. Aztán, mikor ide Margit Hídhoz értem, akkor biciklisták ezrei mentek az uton, és minket a villamos sinekre tereltek, de hát ez is hagyján. Talán ezért volt ez a sok-sok elterelés, de ami megrázott, ugye, terelgetés ide, oda, amoda, a Stefánia palotában volt ez az esemény, és egyszer csak a keleti pályaudvar mellett találtam magamat, és talán először féltem életemben. Ahogy ott jöttem, ezek az ázsiai fiatalok, ilyen 30-as, 40-es csoportokban, 3-4 csoport, és mindenki ilyetten ment, a szószoros értelmében ijesztő volt a jelenlétük. Megállt a lámpánál a taxis, odarohant néhány, a taxis persze senkit nem vett föl. Bizony elgondolkodtam, aztán, hogy jöttem tovább, az egész városban ilyen 10-20-as csoportokat láttam, most, ahogy megyünk itt, és azt hiszem vannak ketten a templom előtt állnak, azok szintén ezek közül, a menekültek közül valók. Hát lelkileg föl kell készülnünk, azt hiszem nekünk is, meg még sok más embernek. Kis vigasztaló volt a számomra a előételnél a mellettem az olasz nagykövet asszony ült, és kicsit beszélgettünk, és ez lelki öröm volt, lelki örömmel jöttem onnan el gyorsan, aztán történtek ezek, amik történtek, azt mondta, a magyarok nagyon jó emberek, csak tartsanak ki. Aztán bemutattak az amerikai nagykövet asszonynak is, ő pedig egy nagyon kedves dolgot mondott. Én mondtam neki, hogy nagyon örültem, mikor a Szent István Bazilikában láttam őt. Úgy volt ott, mint egy imádkozó ember, és utána láttam, hogy áldozott is. És azt mondta, igen, a Rékával mi sok mindent megbeszéltünk, a Szemerkényi Rékáról van szó, aki ugye most a magyar nagykövet. Réka egyébként ott a sarokban szokott állni, amikor még fiatalabb volt, ott hallgatta az igét. Ez egy nagyon, nagyon rendes teremtés. És mondta az amerikai nagykövet asszony, hogy beszéltünk a Rékával, és mondtuk, hogy majd mi rendbe tesszük a dolgokat. Rékának is négy gyereke van, meg nekem is négy gyerekem van, mondta, majd összeeresztjük őket, aztán az értékeket meg fogjuk mutatni. Szóval ez olyan vigasztaló volt. Amit még szeretnék kérni, azért Gellért nem ússza meg ennyiből, hogy csak innen az oltártól egy-két szó, hanem mindenkit hívnánk, szerintem egy-egy torta szelet mindenkinek. És ezt nyerjük le, és köszöntsük a Gellért testvét, és köszönjük meg az ő szolgálatait. Úgyhogy mindenki jöjjön itt oldalt a folyosón, lehet, hogy az udvarra is ki tudunk menni, mert hideg ugyan, eső nem esik, és hideg sincs. Úgyhogy egy kicsit ünnepeljünk, de. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem.